Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Új geometriai testet terveztek és építettek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Hunrend Magyar Kutatási Hálózat kutatói. A különleges, négylapú tetraéder Kejfej Jancsi módjára mindig ugyanarra a lapjára fordul, ami új távlatokat nyithat akár az űrkutatásban is. Domokos Gáborral, a BME professzorával, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjával beszélgettem.
Almádi Gergővel, aki tegnap szerezte az építészmérnöki diplomáját kitüntetéssel, sikerült megépítenünk a világ első olyan négylapú testét, tetraéder a szakmai neve, tehát négylapú, négycsúcsú, amelyet bárhogy teszed az asztalra, mindig ugyanarra a lapjára billen vissza. Úgy is neveztük ezt a testet belső használatra, hogy Bille, ez volt a beceneve, mert a billenésben világbajnok. Tudni kell, hogy minél több lapja van egy testnek, annál könnyebb belőle csinálni ilyen verziót. Ha nagyon-nagyon sok lapja van, akkor nagyon könnyű ilyet csinálni. És a létező legkevesebb lappal rendelkező test az a tetraéder, ezt tudjuk, tehát négy lapnál kevesebbel nem rendelkezhet egyetlen test sem. Tehát ha ezt meg lehet csinálni, akkor mindent meg lehet csinálni. Az, hogy ez lehetséges, ezt hosszú ideig nem tudták. 1984-ben az akkori idők egyik legnagyobb matematikusa, John Horton Conway, egy sejtést fogalmazott meg, hogy a tetraéderből megfelelő súlyelosztással, megfelelő alakú tetraédert választva megoldható ez a különleges feladat. Bár ez matematikailag nem tűnt nagyon nehéznek, még matematikailag sem oldották meg, tehát pihent a kérdés, elgondolkoztató volt. 2023-ban Almádi Gergő egy tudományos diákkori dolgozatban számítógéppel megoldotta, tehát talált ilyen tetraédert, de ez nagyon messze volt még attól, hogy ez megépíthető-e vagy sem. Az, hogy valami fizikailag működhet-e vagy sem, az nem csak a matematikai létezésen múlik, hanem hogy létezik-e olyan anyag, olyan technológia, amivel ez működőképesen előállítható. Látszott, hogy nagyon nehéz mérnökileg a feladat. Úgy képzeljük el, hogy ennek a tetraédernek van egy nehéz, meg egy könnyű fele. A nehéz résznek és a könnyű, nehéznek nagyon nehéznek, a könnyűnek nagyon könnyűnek kell lennie, és a kettő aránya. Tehát a nehéz rész és a könnyű rész sűrűségének az aránya az 5000 körül van. Ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogy a könnyű rész az nagy részben levegőből áll, és ott csak egy csontváz van, tehát csak a tetraédernek a váza. A nehéz rész az pedig egy igen nehéz fémből van. De ebből a tetraéderből, ami mindig ugyanoda billent, két típus létezik. Mi az egyik típust építettük meg. A másik típus megépítéséhez olyan nehéz anyagra volna szükség, ami a nap közepén sincs. Tehát a nap közepénél is nehezebb. Ez azért érdekes, mert pusztán abból, hogy valami matematikailag létezik, nem következik a fizikai léte. Ez a test azon túl, hogy mérnökileg egy érdekesség, matematikailag is egy érdekesség, nagyon érdekes műszaki alkalmazások irányába nyitja meg a továbbgondolást. Jelenleg a Holdon 3 holdkomp van fönt, 2 amerikai magáncégtől, ez az Intuitive Machines nevű magáncégnek 2 holdkompja van fönt, és van egy japán holdkomp is. Mind a 3 holdkomp felborult. Tehát mind a 3 holdkomp működésképtelen, azért, mert az oldalára borult, és nem tudják visszaállítani. A mi tetraéderünk nyilván nem a holdkompot imitálja, viszont olyan matematikai, geometriai, mérnöki és technológiai ötleteket tartalmaz tömegével, amelyek abban segíthetnek, hogy gépek, szerkezetek, amelyeknek nagyon fontos a talpraállása, tervezhetőbbekké váljanak. Tulajdonképpen úgy is mondhatnám, hogy ebben a kategóriában a legnehezebb feladatot oldottuk meg, ennél nincs nehezebb. Tehát a négylapút monostabil test, tehát talpraálló, kejfejancsi jellegű test, létezés a legnehezebb ilyen létező kérdés, ezt megoldottuk, fizikailag demonstráltuk, És ez azt jelenti, hogy minden más feladatot érdemes megpróbálni.
Ez a tetraéder most létezik a valóságban is, vagy az elméletnél tartunk?
Ez itt van az asztalon. Karbonvázból készült, tehát karboncsőből van a váz, 1 mm vastagságú karboncső, 0,5 mm-es furattal, tehát ez egy cső, váz, 50 centi a legnagyobb élhossz. Úgy képzeljük el, hogy a teljes váznak a tömege 2 gram. Tehát ez egy 50 centis test, aminek 2 gram a tömege, 10 milliméteren belül van megtervezve és kivitelezve a váz, és van egy mag, az egyik szélén van egy nehéz mag, az wolfram karbid, a 118 gram. A sajtótájékoztatón hát lehetett vele játszani, ott több kollégának az volt a meglátása, hogy disztárgyként is megállja a helyét. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes látványt nyújt ez a szerkezet. Ilyen rettenetesen légies egyik oldalról, hát 2 grammos hatalmas váz, nagyon merev, mivel karbonszálból készült, és ott van benne ez a nehéz mag, és ez egy olyan ellentétet ad. Tehát ez egy nagyon szép szerkezet, azt akarom mondani, tökéletesen működik. Tehát leteszem az asztalra, akkor pikpak, tapvár.
Ha nagyobb méretet szeretnénk, akkor ahhoz nagyobb súly is szükséges?
Tudunk csinálni nagyobbat. Tehát az nem, a kisebb legyártása sokkal problémásabb. Nagyobbat tudunk csinálni, ott semmilyen elvi nehézséget nem látok, hogy nagyobbat építsünk, mivel ennyire ki van centizve, vagy talán helyesebben azt mondanám, hogy milliméterezve ez az egész, ezért minden egyes új típusnál azért van egy kísérleti jellege, de elvben minél nagyobb, annál könnyebb megcsinálni. Hát persze egy bizonyos hatály, most 2 kilométeres méretben nyilván nem, de mondjuk ha mi minél kisebbet akartunk, hogy hát jól demonstrálható legyen. Megterveztünk például egy olyat, ami titánvázas lett volna, és platinamaggal. Ez egy kb. 75 centis, hát azért már ez egy sokkal nagyobb valami, de azt végül azért nem csináltuk, mert abban több mint 1,5 kiló platina kellett volna, és ott a pénzügyi finanszírozási kérdések merültek föl. Ez sem olcsó egyébként, tehát egy ilyen karbonvázas, wolfram karbid magos példány, ez 1,5 millió forint körül van jelenleg. De biztos majd készítünk még más típusokat is. Ez most ez az első kísérlet volt, és azok a kollégák, akikkel ezt megosztottam, azok mind arra tippeltek, hogy nem fog sikerülni ez a kísérlet. Tehát nem sokan várták azt, hogy ez jó lesz. Mert nagyon kis, nagyon kevésen múlik a dolog. Amikor elkészült ez a váz, akkor egy pötty ragasztó rajta maradt valahol, egy pötty. Úgy képzelje a pöttyöt, hogy ilyen milliméternél kisebb valamiről van szó, és emiatt nem működött az egész rendszer. Tehát azt miután lecsiszoltuk, utána működött. Tehát emiatt úgy nehéz megtippelni, hogy most egy másik verzió az hogy működne, vagy mint működne. Én azt gondolom, hogy volt bennünk bátorság, meg kitartás, és kellett egy nagyon nagy adag szerencső is. És hát ez szerencsére megjött. Senki nem nagyon... Viszont most, hogy megvan, most mindenki örül neki, mert ez egy matematikai tétel, tárgyasult bizonyítéka most ez a test. Egyúttal egy mérnöki tervezési módszernek, vagy szemléletnek az megváltozását, az alapját jelenthet. Tehát kedv csináló egy mérnöknek, hogy ha meg lehetett csinálni ezt a legnehezebb verziót, akkor egy másik esetben is nyugodtan próbálkozzon.
A súlyt csak azért kérdeztem, mert hogy említette, hogy akár űrmissziók leszálló egységeinek tervezésekor is hozhat áttörést ez a forma, illetve ez a tetraéder, és ugye az űrutazás tipikusan az a helyzet, amikor minden gram számít.
Igen. Ennek nagyon könnyű. Tehát maga a szerkezet, tehát maga az, a szerkezetnek az a tulajdonsága, hogy tartványon, az éppen, hogy azért lesz, mert egy része nagyon könnyű. Egy holdkomnál ezt a tartváló geometriát ezt nehéz megcsinálni, de azt kell, hogy mondjam, hogy jelenlegi holdkompok azok úgymond a legrosszabb geometriában rendelkeznek. Tehát egy holdkomp egy bonyolult szerkezet, tehát a részleteket nyugodtan el lehet felejteni, mert amikor gördül, akkor nem a részleteken gördül, hanem a vulkán gördül. Tehát ha ráfeszítenénk egy hátját, akkor ez egy ilyen poliéder lenne. Ezek olyan poliédereket választottak, hogy minden lapjukon megállnak. Tehát pont az ellenkezője a tetraédernek, ami csak az egyik lapján áll meg, a holdkompók jelenleg olyan geometriával rendelkezik, ami ebből a szempontból nagyon kedvezőtlen. Most a kettő között van átmenet. Tehát lehet csinálni egy olyan holdkompót, ami már nem minden lapján áll meg, csak mondjuk két vagy három lapján, és már az is sokkal jobb, mert az is sokkal esélyesebb. Én úgy gondolom, hogy egy jó figyelemfelkeltés ez. Tehát azt tapasztalom, hogy ma a tudományban nagyon elkülönülten gondolkoznak az emberek. Valószínűleg, akik tervezik a holdkompot, azok egészen kiváló űrmérnökök, de nem biztos, hogy geometriával részletesen foglalkoznak. Na most, ha látnak egy ilyen eszközt, akkor elgondolkoznak azon, hogy kicsit megváltoztatva a holdkompot, lényegesen növelni lehet azt az esélyt, hogy az végül jó pozícióba álljon meg. Tehát nem állítom, hogy tökéletes lesz, tehát az lenne a tökéletes, a holdkomp is Kejfej Jancsi lenne. Lehet, hogy ez nem megvalósítható, mert úgy nem tudják a súlyt elosztani benne, de például az, hogy egy 8 lap közül csak 3 legyen olyan, ami meg tud állni, ez valószínűleg megvalósítható. Tehát itt nagyon sok gondolat van emögött, nagyon sok matematikai elmélet, nagyon sok elv, nagyon sok, mondom ilyen, hogy szerkesztési módszerek, nagyon sok mérnöki ötlet, hogy lehet akkor súlyt ide-oda tenni, hogy kell megcsinálni, hogy könnyű legyen, merev legyen. Ha ebből a nagyon sok ötletből egy bekerül valamelyik holdkomp tervezésébe, még akkor is, hogyha nem ránk hivatkoznak, de gazdagítjuk egy kicsit a mérnököknek a tárházát, a fegyvertárát, akkor úgy gondolom, hogy nem csináltuk hiába. Én azt tapasztalom, hogy több oldalról kell megtámadni egy problémát, és a kötök együttes gondolkodás az, ami segít. Ez most egy nagyon szokatlan oldalról támadta meg ezt a problémát. Tehát nem a technológiai, nem az űrtechnológia, hanem a geometria oldaláról. De egy elég érdekes eredményre jutottunk. Ez főleg a John Horton Conway-nak köszönhető, mert hát az, hogy létezett ilyen teszt, az egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ő azt hogy sejthette meg. Tehát erre semmilyen még távoli ötletem sincs. Hát elmondtuk most önnek is, elmondtam, hogy milyen borzasztó nehéz ezt megépíteni, milyen nagyon speciális anyagok, arányok kellenek hozzá, hogy az ő semmilyen számítógépet nem használ. Tehát ő csak úgy gondolkozott ezen, hogy neki ez miből jutott eszébe, azt nem tudom. Én azt gondolom, hogy ami Almádi Gergő, Robert Dawson, aki a Conway tanítvány, aki szintén dolgozott velünk ezen, és hát ami nekem úgymond kredit jár, az, hogy elhittük azt, amit Conway mondott. Nagyon hittünk benne, és elvittük egészen odáig, hogy hát kézbe vehető lett a tárgy. És ez most úgy vettem észre, mióta megvan, hogy a mérnök kollégáknak fölcsillant tőle a szemem.
Ön is részt vett a Gömbölc 2007-es megalkotásában, ugye az két, egy stabil és egy instabil egyensúlyi helyzetben lévő tárgy volt. Ez mondhatjuk, hogy annak a továbbfejlesztése, vagy teljesen más elvről van szó?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon jól kontextusba lehet tenni a két dolgot egymással. A talpraállást két dolog nehezítheti egy test esetében. Az egyik, hogyha nagyon megkötöm, hogy hány napja van. Tehát például minél kevesebb, annál nehezebb. Ez az egyik nehezítés. A másik, hogyha megkötöm az anyag eloszlását, hogy homogénnak kell lennie. A gömböc esetében ez a fajta nehezítés van kimaxolva, tehát teljesen homogénnek kell lennie. A tetraide esetében a másik nehezítés, hogy nagyon kevés lapja lehet, persze megengedjük, hogy nem kell, hogy homogén legyen. Tehát ezeknek kicsit egymásnak a testvérei ezek a feladatok, nem következik az egyik a másikból, nem ugyanaz a szeredetük, de annyiban hasonló, hogy mind a két esetben kimagasló matematikus sejtette meg, hogy egyáltalán érdemes rajta gondolkozni. A gömböcről 15 évvel később derült ki, hogy technológiailag miért nagyon érdekes. Tehát őt nagyon sokat kellett, nem nagyon sokat, 15 évet kellett várni, hogy technológiai, nagyon komoly technológiai fejlesztések alapja legyen a gömböc. Itt a tetraédernél én úgy gondolom, hogy ez az inkubációs idő kicsit rövidebb lehet. Tehát ez sokkal testközelibb ez a dolog, ilyen mérnökibb. Tehát ez sokkal műszakibb, A gömböc az egy absztraktabb dolognak tűnt, és hosszú ideig az is maradt. Mutattuk, hogy a biológiában vannak ilyen formák, de hogy ténylegesen mérnöki innovációba, technológiába ez mit tud hozni, ezt 2021-ig nem tudtuk. Tehát addig nem volt rá igazán, voltak kis válaszok, igazán nagy válasz, csak 4 éve van. Most erre a tetejére meg én azt mondom, hogy és ott sem pontosan a gömböc kellett, de a gömböcből voltak nagyon fontos alapötletek, amikből áttörést tudtak elérni. Itt megcsinálták ezt a lenyelhető COVID kapszulát, ami meg inzulin kapszulát a gömböcre épülve. Most itt is ebbe bízom, és ebbe reménykedem, hogy ezek nagyon sok ötlet van ebben a tetejében, hogy ezeket valamelyik ötletet tovább tudják vinni, és talán ez nem 15 év, ez talán egy picit kevesebb is lehet, mert mind a két esetben volt egy matematikai ötlet, egy matematikai bizonyítás, és utána tárgyasítottuk a dolgot, és a tárgyasítás az, ami a mérnök társadalmat megszólítja, nem az elméleti bizonyítás. És válni kell, én azt gondolom, hogy most az innováció kapujáig elvittük, nagyon örülök neki, hogy a Műszaki Egyetemen tudunk ilyet csinálni, és sejthető körülbelül, hogy mi lesz a folytatás, de ezt el kell bízni azokra, akik magukat ezt csinálják. A gömböcén nem lehetett kitalálni előre, hogy mi lesz az igazi, a fölhasználása.
Szigma, a holnap világa.
A felbecsülhetetlen értékű könyvállomány több mint fele már nitrogén sátorban van a Pannonhalmi Főapátság díszkönyvtárában. Magyarország legrégebbi 400 ezer kötetet őrző könyvtárában májusban fedezték fel a kenyérbogár fertőzést. A másfél hónapos anoxiás eljárás alatt a kifejlett bogarak mellett a lárvák és peték is elpusztulnak, de hogy az állományból mennyi könyv és milyen mértékű károsodást szenvedett, csak ezután derül ki. Hortobágyi T. Cyril főapát szerint a restaurálás akár évtizedeket is igénybe vehet. Tatár Tímea interjúja.
Emlékszik-e a legelső gondolatára, amikor értesült arról, hogy ez a fertőzés, ez itt felbukkant a könyvtárban?
Én biológia tanár vagyok, biológia földrajzszakos tanár, és sokat foglalkoztam botanikával, és nekünk nagyon értékes botanikai díszműveink vannak. 19. századból a lapokon ábrázolt növényeket, azt egyenként illuminátorok kézzel festették és színezték. Ez hihetetlen értékes. Az jutott eszembe, hogy ezek nem sérültek el, de nem.
Milyen érzés járja át, amikor most így ebben az állapotában bemegy a könyv?
Én megnyugodtam. Azért nyugodtam meg, mert jó szakemberek vannak, akik értik a csínyát, bínyát a szakmának, mert több mint a felét a könyveknek bezsákolták, először ládákba, utána a ládákat műanyagzsákba, nitrogéngázzal töltik föl, úgyhogy úgy érzem, hogy megvan a technológia, és lelkiismeretesen csinálják, és el fog pusztulni a bogár. Párhuzamosan, ahogy lekerülnek a könyvek a polcról, a porcokat kell tisztítani. Ez egyrészt egy pormentesítés, másrészt, hogyha statikailag kell valahol megerősíteni, akkor ilyen erősítés is van. Utána le kell fertőtleníteni, mert egy-egy repedésbe elképzelhető, hogy van egy lárva, vagy egy bogár, vagy pete.
2026 elejére tervezik azt, hogy a díszkönyvtár újra nyit. Tulajdonképpen még ezután derül az is ki, hogy melyik könyv is mennyire károsodott.
Neheze az még hátra van, amikor letelt ez a 6 hét, amíg a gázzal telített zsákokban vannak a könyvek. A ládákat ki kell venni a zsákból, és a könyveket egyenként kell kivenni a ládából. Minden egyes könyvet porszívózni, átlapozni, hogy van-e benne valami, és utána visszatenni a helyére. Hát ez a nagyobb munka. Ez fog több hónapot igénybe venni.
És utána tulajdonképpen, hogyha bármelyik könyv restaurálásra szorul, akkor a polcról emelik le, és megy a restaurátorokhoz?
A restaurálás az sok évtizedes munka lesz. Tudnélik, itt akkora állományról van szó, és nyilván most még nem tudjuk, hogy mennyire károsult. A nagy könyvtárban ilyen foltokban jelent meg a rovar. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy az egész könyvállomány az fertőzött. Most nagyon gyorsan kellett lépni, mert nyilván a klímaadottságok megfelelők ahhoz, hogy így exponenciálisan növekedjen és nagyon elszaporodjon. Néhány év alatt ez teljesen elfertőzte volna a könyvtárt. Most nem ez van, és az is attól függ, hogy a könyv mennyire értékes, és mennyire sérült. Tehát elképzelhető, hogy az állománynak nagyobb része rovarmentesített, Itt-ottam ott van a gerincén egy kis rágás, de mivel ez nem mindennapi használatba szánt könyv, ezért ez most már így marad. Viszont az értékesebbek, a fontosabbak, ami esetleg gyakrabban használatban van, azoknak a restaurálására kell gondolnunk, de az is hosszú éveket vesz igénybe.
Többször hangsúlyozta, hogy a klímaváltozás számlájára írható tulajdonképpen ez a fertőzés, hiszen tartósan 20 fok fölé emelkedik rendszeresen a könyvtárban a hőmérséklet. Mi lesz a jövőben, hogy ez ne ismétlődjön meg ez a fertőzés?
Igen, hát itt most azt kell megakadályozni, hogy a bogár újra bekerüljön a könyvtárba. Tudnélik a klímaberendezést itt elhelyezni ebbe a hatalmas térbe, ez elképzelhetetlen műemlékvédelmi előírások, pára lecsapódás nagyon sok minden miatt. És tartósan arra kell számítanunk, az elmúlt évben hónapokon keresztül volt 27 fok nyár végén a könyvtárban. Egyetlen megoldás, hogy ne kerüljön be bogár. Az ablakokon már ott vannak azok a hálók, ami miatt berepülni nem tud, mert azért szellőztetni időközönként kell. Másrészt pedig a beléptetésnél még ennek így a technológiai kialakítása, azon töprengenek a szakértők, hogy hogy lehet megoldani azt, hogy ne kerüljön be. Valószínű, hogy egy ilyen zsilipelt rendszerrel lehet belépni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu, az mta.hu és a hunkötőjelrem.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domonics András.